Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Fesztivál.
Henry Gonzo Vagabond rockbandája, azaz a Fran Palermo, ma este megtölti élettel a művészetek völgye Petőfi udvarát. A 2011 óta aktívan tevékenykedő zenekar már belopta magát a magyar indi kedvelők szívébe mediterrán hangzásukkal és műfaji sokszínűségükkel. Rengeteg hazai fesztivál és klub visszatérő vendégeként lépnek fel. A Fran Palermo mellett ott lesz ma este még a Pandora projekt is, a fiatal energikus duó Major Dorci és Vég Janka Zsuzsanna formációja. A különleges vokálokkal fűszerezett szövegcentrikus dalok alapvetően indie folk, avagy etnopop hangzásúak, egyszerű magyar népi motívumokkal vegyítve.
Film.
Angelina Jolie új filmjét, egy Bruce Springsteenről szóló dokumentumfilmet és Mike Leight Heart Through című tragikomédiáját is vetítik a szeptemberi torontói nemzetközi filmfesztiválon. Jelentették be a szervezők. Alessandro Baricco Vértelenül című regénye nyomán Jolie Olaszországban Salma Hayek és Demián Bichir főszereplésével forgatta Without Blood című új filmjét, amely a kanadai fesztiválon debütál tehát. A Road Diary, Bruce Springsteen and the E Street Band a világhírű zenész turnéját dolgozza fel, Leight pedig, aki 6 év után először jelentkezik új filmmel, ismét Marianne Jean-Baptiste-tal dolgozott, akivel az Aranypálma díjas Titkok és hazugságokat is forgatta. A fesztivál további világpremierjei között szerepel a Mudbound, Oscar jelölt operatőrének rendezői bemutatkozása, a The Fire Inside, amely az első olimpiai aranyérmes női boxoló történetét idézi fel. A film forgatókönyvét a Holdfény Oscar-díjas forgatókönyvírója Barry Jenkins írta. A fesztivál műsorra tűzi még az Unstoppable című sportdrámát is, amelynek producere Ben Affleck, a női főszerepben pedig Jennifer Lopez látható. A film Anthony Rubbles az egylábbal született birkózó bajnok útját mutatja be Gerald Jerome alakításában. A torontói nemzetközi filmfesztivált szeptember 5-e és 15-e között rendezik.
Kiállítás.
Feltakarás címmel Géci János író képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a műcsarnokban. Géci helyspecifikus műve látható, amely Párbeszédbe kerül az intézmény épületének homlokzata előtt lévő, szintén a képzőművész által készített ideiglenes kültéri installációval, olvasható a műcsarnok tájékoztatójában. Géci Jánost a szélesebb közönség elsősorban íróként, költőként tartja számon, de a képzőművészeti vizuális nyelvvel való kísérletezése is több évtizedre nyúlik vissza. A műcsarnok tájékoztatója szerint a művész dekollázsainak alapanyagai roncsolt, több rétegben felülragasztott, hámló, foszló, óriás plakátok, amelyeket minimális beavatkozással, tépéssel, visszaragasztással alakít művekké. Alkotásai köztes állapotot állandósítanak, a fosztás, roncsorás révén akár véletlenszerűen új jelek, mintázatok jelennek meg, amelyek új rendszerré jelentésre és képpé szerveződnek. A kiállítás október 6-áig látogatható a műcsarnokban.
Könyv.
Ősszel érkezik Závada Pál új regénye. Október 8-án a Magvető kiadó gondozásában jelenik meg a Pernye és Fű. A Kossuth díjas író regényének története és karakterei ugyan fiktívek, ám a benne szereplő interjúk valóságosak, azokat Csipos András rendezővel készítették Statárium című 1989-es filmjükhöz. A szereplők dokumentumfilmet forgatnak olyan gazdálkodókról, akik egy gyújtogatással vádoltak meg az 50-es években. Egy baráti kör nyomoz, a filmeseken kívül szociográfus, grafikus, történész és újságíró is van köztük. Keresik és megpróbálják szóra bírni az áldozatok családtagjait, a valamikori tanúkat, ügyészeket, bírókat, meg a hajdani tudósítókat. De közben saját életüket és korukat is meg kéne érteniük. 1988-ban vagyunk, válságokkal és bizakodással terhes, kiszámíthatatlan időkben.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
10 lélegzetel állító kilátópont a Tokaji borvidéken. Öreg király dűlő, Mád. Könnyű terepnek nem mondható, de nagyon megéri túra bakancsot húzni. Ha szemben állunk a méltóság teljes dűlővel, jobbról egy kis erdőfolton át tudunk felsétálni az öreg király oldalába, a teraszok mellett akár a borvidék egyik legmagasabban művelt tőkéihez is felkapaszkodhatunk. Eközben izgalmas kőzettani formációkban, és persze a király és a becsek dűlő mellett a Tokaji hegy panorámájában gyönyörködhetünk. Szerelmi dűlő, Tokaj. A kocsit tegyük le a pince sor után. Nem csak a hídszőlőre és a lencsés teraszaira, de a bodrok közre is, Tokaj városaira is páratlan rálátásunk fog nyílni a séta alatt. A terep ugyan meredek, de végig dűlő úton tudunk sétálni, immár végig szilárd burkolaton, gyalogos megközelítés ajánlott. Áldó Krisztus szobor, Tarccal. Az összes közül a legszebben kiépített magaslat, végig lekövezve, akadálymentesítve. A szobor és bányató látképén túl maga Tarccal település nyújtja innen a legszebb látványt a templomaival és gyönyörű fekvésével. Úrágya tető, Mád. Ugyancsak járatlanabb úton, de Mád központjából kb. 20 perc alatt elérhető magaslat. A termőhely történelmiségén 100 éves gyalogművelésű és teraszos parcelláin túlmenően egészen páratlan kilátásban lesz részünk a tetőről, háttérben a Tokaji hegy, balra Mád északi dűlői, alattunk pedig a gyönyörű fekvésű település emblematikus épületei, a katolikus és református templom, a zsinagóga és a borvidék kiemelkedő borászatai. Mulatóhegy erdőbénye. A sportpálya után letéve az autót, gyalogosan, gyorsan megközelíthető a téviadó, mögötte pedig festői a kilátás bényére. Útközben a bányatavat, fentről a település hátterében a borvidék legszebb fekvéseit látjuk majd. Szent Tamás tető, Mád. A legfelkapottabb, legtöbbet fotózott kilátópontok egyike hatalmas sziklákból rakott emelvénnyel. Számos borász dűlőtúrát is szervez ide, hiszen elég szépen belátható a Mádi medence közel valamennyi kiemelt fekvése, és persze a Tokaji hegy a távolban. Várhegy, Bodrog kisfalud. Szintén az egyik kedvenc, nagyon is látványos kilátópont. Ajánlott a Patríciusnál letenni az autót és onnan felsétálni. A szintkülönbség elég nagy lesz, de fentről a legszebb panorámát fogjuk látni a Tokaji hegyről, a bodrogzúggal és a lapisz dűlő látványos arénaszerű parcelláival. Bodrog keresztúri kilátópont. Ugyancsak a kényelmesebb túrázóknak javasolt, korosztálytól függetlenül bárkinek könnyű terep. A keresztúri temetőn át tábla is jelzi, hogy jutunk fel. Tiszta időben északkeleti irányba igen messzire el lehet látni. Hasznos dűlő, Tája. A település talán legmagasabb, történelmi első osztályú dűlője. Annyi szépséghibája sajnos van, hogy a dűlő út személyautóval korlátozottan járható. A hasznos tetejéről viszont Tája legszebb termőhelyei, és a szerencsidomság is kiválóan láthatóak, de előbukkan a Tokaji hegy csúcsa is. Gyalogosan azért ez már keményebb terep. Petrács dűlő, Tolcsva. Tolcsva sem maradhat ki a felsorolásból, hisz tudjuk, hogy történelmileg is kiemelkedő termőhelyekkel bír. Az Orémusz legszebb parcellái közt felsétálva Petrácsban a Várhegy alatt találjuk magunkat, ahonnan a dombok közt megbúvó település és a Tokaji hegy látképe fogad minket árvalányhajak közt.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Egy kis faluból származó dadogós fiú bebizonyította a nagyvilágnak, hogy igenis értékes és sikeres tud lenni egy tanár. Balatoni József, azaz Jócó bácsi útja vidékről a városba és onnan a Rivalda fénybe vezetett, és még csak a 30-as évei közepén jár. Tanár vagyok, és... Ez a címe a könyvének, amiről most beszélgetünk, ebben ír kamaszkori nehézségeiről, megdolgozott traumáiról, egykori függőségeiről, a közösségi életről, a szerelemről, arról, mi ad neki erőt és hogyan építette be tapasztalatait a pedagógiai módszereibe, ír az önismeretről és nagy élményt jelentő külföldi utazásáról és számos izgalmas dologról. Minden korábbi könyvéről interjúztunk már, és minden vele készült beszélgetés nagy öröm nekem. Most arról kérdezem először, hogy mi vezette őt az első fikciós könyvétől odáig, hogy az olvasók elé tárja az életének bizonyos epizódjait.
Igazából az történt, hogy 35 éves lettem, és jött egy ilyen gondolat, hogy ilyen rengetegszer megkaptam már ezelőtt elévő években, hogy mert neked olyan könnyű. És akkor gondoltam, hogy hát legyen már egy olyan könyv, amiben én megmutatom, hogy milyen is vagyok valójában. Mert hogy nagyon sok mindent megmutattam magamból, de nagyon sok mindent nem. Az emberek rendszerint meglepődnek azon, amikor találkozunk, beszélgetünk privátban, hogy te ilyen intelligens vagy, és mondtam, hogy mit gondoltál? És akkor azt mondták, hogy hát ők nem gondolták volna, hiszen az Instagramon influencerként mondjuk, hogyha látnak, akkor nem jön le, hogy én milyen intelligens vagyok. Vagy a Facebookon meg nem jön le az, hogy mondjuk én milyen lazabb vagyok. És akkor így gondoltam, hogy legyen egy könyv, amiben megmutatom mindenféle arcomat, kendőzetlenül őszintén, és felhozok olyan témákat, amik azért elég kényesek, vagy egy picit tisztázunk olyan dolgokat, hogy milyen is influencernek lenni, milyen pedagógusnak lenni, milyen volt a gyerekkorom, honnan jöttem. És akkor utána már mondták, hogy hú, de jó, ez egy önéletrajzi könyv, nem önéletrajzi könyv, tehát azt azért 35 évesen elég meredek lenne, hanem egy
de
olyan
mit jelent, hogy nem írtál le mindent? Vagy nem, csak tematizáltad az életedet?
Tematizáltam az életemet, és az is van benne egy pedagógiai felhanggal. Tehát, hogy minden, ami az életemben történt, igazából az alapját ezt egy pár évvel ezelőtti előadás adta, ami a hátrányból előny. Tehát az, hogy nekem akkor össze kellett szednem az előadás kapcsán, hogy nekem milyen kudarcaim voltak az életben, milyen mélypontjaim voltak, és abból hogy jöttem ki. És azt gondoltam, hogy na akkor ez legyen az ív, hogy az életemben nekem milyen kudarcok voltak, mert hogy bármennyire is az ember most ismert, meg sikeres, meg nem tudom én micsoda, vannak az ember életében kudarcok, és egy olyan könyvet akartam, amiben meg tudom mutatni másoknak, hogy mindig van kiút, és mindig van hova fejlődni. És akkor tényleg a születésem előtt kezdem magát a könyvet, és egészen a napjainkig eljutok, és aztán tényleg nagyon sok témát érintek benne. Én nagyon féltem ennek a könyvnek a kiadásától, vagy megírásától, én elkezdtem írni, és tavaly előtt jelent meg, tehát most már másfél éves a könyv, és én nekiálltam augusztusban írni, és akkor ott egy másfél-két hónapig írtam, és ez egy kőkemény terápia volt, mert az összes fájdalmamat felszakítottam, csalódásomat, mélypontomat, kudarcomat, tehát volt olyan, hogy üvöltve zokogtam, és úgy álltam fel a laptoptól, aztán írtam, akkor félúton ki akartam törölni az egészet, hogy én ezt nem fogom, mert úristen, mert hogy sebezhető leszek, és nem. De aztán közben arra gondoltam, hogy ha már őszinte vagyok, akkor legyek teljesen őszinte. És írek egy olyan könyvet, amiben minden benne van, ami engem érint, amit én gondolok a világról, ami velem történt, és hát egy nagyon-nagyon nehéz volt, amikor megjelent. Tehát az egy ilyen, egy megkönnyebbülés is volt, meg hát egy ilyen, tudod, amikor ez egy útra kell, és akkor az emberek így tényleg látják, és tényleg olvassák. Ráadásul ugye Tébenszki Moni Liza, a felelősség iskolának alapítója, illetve az én menedzserem, ő kitalálta, hogy legyen ebből egy előadás. És a Momentán társulat tagjaival összeadtunk egy színházi előadást, vagy egy estet. Ez a könyv az alapja annak, és néhány pontot kiemeltünk belőle, és kicsit színház, kicsit improvizáció, kicsit kávéházi beszélgetés, és amikor nekem ki kell állnom a színpadra, és nekem kell eljátszanom a saját 9 éves önmagamat egy jelenetben, ahol éltem egyik legnagyobb traumáját élem meg, és tesszük a színpadra, az kőkemény. Tehát én akkor éreztem meg, hogy úristen, mit csináltam az emberekkel, akik ezt olvassák, mert nagyon sok visszajelzést kaptam arról, hogy azért ezt nem gondolták volna, vagy köszönik, hogy erőt adtam, köszönik, hogy erről is beszélek, legyen, nem tudom, a pánikbetegségtől kezdve mindenről. Szóval egy nagyon nagy utat jártam be írás közben, és ez egyfajta terápia volt, és egy nagy összegzés, hogy én is láttam azt, hogy miket éltem már meg, és miket éltem már túl.
Hogyha például kamaszok olvassák azt, hogy mi mindent csináltál a gimnáziumban, és azt hogyan kezelték az akkori tanáraid, és milyen jó, hogy úgy kezelték, mert végül is ki is csaphattak volna, és akkor lehet, hogy másképp alakul az életed.
Abszolút.
Szóval, hogy mindenféle csintevésben benne
voltam. Minden őrültségben benne voltam.
Miközben jól tanultál.
Ezeket le is írtam, aha, igen.
Ettől hiteles az egész, csak hogy merted leírni.
Bátor ember vagyok, amúgy, tehát, hogy néhányan azt mondják, vagy azt mondanák erre, hogy vakmerő. Tehát, hogy nem, tehát én azt gondolom, hogy őszintének lenni, az mindig bátorság. Viszont az van, hogy képzeld el, hogy tényleg ez volt az a könyvem, amit rengeteg olyan üzenetet kaptam, hogy úristen, ez a fejezet, ez úgy arcon vágott, és zokogtam, de hogy hozzám közel álló emberek, vagy amikor a nagyszüleim elolvasták, és a azt mondták, hogy hát azért ezt nem gondoltuk volna. Vagy a szüleim, amikor ezt így, most anyaként, ez csak látod azt, amiből azért láttál részeket, meg mindig ott voltál mondjuk a fegyelmi tárgyalásokon, a gimiben, de hogy mondjuk amikor azzal szembesülsz, hogy a fiad mindennapos pánikra a moka küzdött, és meg akart halni, amit mindenáron megpróbált eltitkolni mindenki elől, így a szülei elől is, és akkor ezt csak 15 évvel később ezt egy könyvben így meglátod, na hát ott azért féltem. Tehát ott azért féltem, de hogy aztán ugye írok ebben a válásomról, írok nagyon sok mindenről, de hogy tényleg így visszatekintve iszonyatos kalandos volt ez az egész, és valahogy nekem mindig bátornak kellett lennem. És ez a fajta bátorság hozta el azt, hogy ma az lehetek aki, ma ott dolgozhatok, ahol ma úgy érzem, hogy elértem valamit, letettem majd az asztalra. Nem mondom, hogy nem érhettem volna el többet, mert én azt gondolom, hogy mindig van több, meg mindig van följebb, de én azt gondolom, hogy azért 37 éves koromra azért elég jó helyen vagyok az életemben.
A színház az azért érdekes, mert én pedig ezt nem tudtam, pedig biztos beszéltünk már róla, de nekem ez kimaradt, hogy te versmondó versenyekre jártál, és hogy az egy biztonságos közeg volt neked, mert akkor
abszolút,
nem dadogtál.
Abszolút.
Ez döbbenetes és szép is, és milyen furcsa, hogy felnőtt korodra visszajött a színház az életedre.
Kamaszként már hogy a színházban játszottam, tehát hogy műzikelekbe, uh-huh. meg énekeltem, meg minden volt, és uh-huh. aztán igen, ez így visszajött.
De az hogy van, hogy akkor nem dadog az ember?
Mert ott megtanulsz egy szöveget. Például én idegen nyelven nem dadogok. Tehát például angolul, olaszul én nem dadogok, mert hogy azt újra tanulod azokat a szavakat. Szóval ilyen volt nekem a színpad is, és aztán egyszer csak tényleg visszajött az életembe, ugye a Momentán társulattal most már 7 éve játszunk különböző darabokat, amiket mi állítunk össze, vagy mi rakunk össze, vagy a kommunikációban dolgozom több színházzal a kapcsolatban is, és most producerként is elkezdtem dolgozni egy darabon. Úgyhogy nekem a színház, a média, meg a tanítás, az mind a három egy ilyen hatalmas nagy szerelem, és ugye azt hinni az ember, hogy hát választani kell. És hát én is a pedagógiámat tettem le a voksomat, aztán az életfejbe kollintott, hogy lehet pedagógusként, és alapvetően egy olyan utat alakítottam ki magamnak, ami azért elég ritka, hogy az ember pedagógus, és médiában van, és nem tudom, színházzal foglalkozik, és amúgy meg azért nem is annyira buta, mint amennyire gondolják.
Jócó bácsival, Balatoni Józseffel beszélgettünk a könyvéről, melynek címe Tanár vagyok, és a könyv a Jaffa kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.